Álljunk fel és keressük meg az apostolok cselekedetei harmadik fejezetét. Apcsel 3, 1-től 11-ig fogjuk olvasni, bár itt a kijelölt felosztás csak 10-ig tart, de majd még a 11. verset is fel fogom olvasni. Apcsel 3, 1-től. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk. Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt is az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami történt. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Foglaljon helyet a gyülekezet. Debrecenben van egy nagyon ismert, hajléktalan férfi, Attilának hívják. Attilának a szülei egy autóbalesetben meghaltak, ő maga hajléktalanná lett, és erősen sérült. Némileg értelmileg is sérült, a lába pedig nagyon rossz állapotban van, nagyon nehezen tud járni, egyszer, ahogy láttam, el is esett, és nem azért, mert részeg volt, hanem valóban nagyon instabil a járása és az állása is, ezért legtöbbször leül egy pékség mellé a lépcsőre, és hát nem is kéreget, de ott van, és egyértelmű, hogy mit szeretne. Attila egy nagyon kedves ember, mindenkinek előre hangosan köszön, az emberek pedig szeretik, nagyon sokszor kap péksüteményt, talán egyesektől pénzt is, de nyilvánvalóan teljesen kiszolgáltatott az ő helyzete. És amikor erről a sánta emberről kezdtem el gondolkodni, azonnal Attila jutott eszembe, és az ő valóban nagyon kiszolgáltatott helyzete. Na de a sánta emberrel később fogunk foglalkozni, egy kicsit menjünk vissza az időben, és Péter és János kapcsolatát vizsgáljuk meg, illetve az ő szerepüket. Három részre fogjuk felosztani ezt a történetet, és ez a három csoport lesz, akik szereplői ennek a történetnek. Péter és János, mint az első szereplők. Mi történik velük a feltámadás óta? Ugye néhány nappal azután, hogy Jézus meghal a kereszten, az apostolok, köztük Péter és János is, egy felső szobába elvonulnak, és magukra zárják az ajtót, félnek attól, hogy a farizeusok, a főpapok őket is elkapják, és úgy járnak, mint Jézus. A hitnek a csírája sincs meg bennük. Úgy gondolják, hogy mindennek vége, Jézus meghalt, fogalmuk nincs, hogy mi lesz velük, azt tudják, hogy most nagyon félnek attól, hogy mi lesz a következménye a mester elvesztésének. Nincs előttük perspektíva, nincs semmi reményük, ezért vonulnak el, és hát még csak nem is bátorítják egymást, gyakorlatilag, ahogy én el tudom képzelni, szótlanul ülnek és várják a valamit, a csodát. Aztán a csoda megtörténik, Jézus megjelenik előttük, és innentől kezdve jó néhányszor találkoznak a feltámadt Krisztussal, és a 40 nap alatt folyamatosan érlelődik bennük, hogy bár Jézus meghalt és feltámadt, de valami új fog kezdődni. És ez az új a mennybe menetellel megkezdődik. Amikor ugyanis Jézus felmegy a mennybe, akkor néhány utolsó információval még ellátja a tanítványokat, az apostolokat. Az első közli velük, hogy ő most felmegy, de nem örökre, vissza fog jönni. Erre a tanítványok megkérdezik, hogy kíváncsian nyilván, hogy megéljük-e azt mi, hogy te visszajössz? Látunk-e majd, hogy te dicsőségben visszatérsz? És Jézus azt mondja nekik, modern szóval élve sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudja ezt az információt, azt mondja nekik, hogy ez nem a ti dolgotok. Ilyen kérdésekkel ne foglalkozzatok, tegyétek, amit mondok, és majd az Úr az Atya eldönti, hogy mikor jövök vissza. Ezt maga Jézus sem tudta, mikor van, mikor lesz ennek az ideje. Ennek következtében a tanítványok ugye némileg tévesen, vagy talán túlságosan bizakodva azt gondolták, hogy ők bizony meg fogják élni, amíg Krisztus visszajön, de tudjuk, hogy ez nem így történt, és ez azért nem volt könnyű, ebből akadtak bonyodalmak egy-egy gyülekezet életében, akik azért kezdtek el lankadni, és Pálnak levelet kellett nekik írni, mert ők bizony azt hitték, hogy az Úr Jézus visszajön, és amikor nem jött, és kezdtek elhunyni az első keresztények, mindenki kétségbe volt esve, hogy akkor most ők nem voltak megtérve, vagy igaz egyáltalán Jézus története. Szóval Jézus ezt nem mondja meg nekik, azt viszont elárulja, hogy mi az első lépés. Az első lépés, hogy maradjanak Jeruzsálemben, és ne csináljanak semmit. Most azt kell tenniük, amit a feltámadás reggelén. Most tényleg ne csináljanak semmit. Vonuljanak el egy szobába, maradjanak ott, és várják a Szentlélek kitöltetését. Ők nem tudták, hogy ez 10 nap múlva meg fog történni, de részben teljesítik ezt a kérést. Miután Jézus valóban felemeltetik a földről a mennybe, akkor ők valóban elmennek egy szobába, összegyűlnek és imádkoznak. Ott maradnak Jeruzsálemben, ez egy világos üzenet. Azt viszont nem sikerült teljesíteniük, hogy ne csináljanak semmit. Mert hogy Péter látja a helyzetet, és eszébe jut valami. És némileg elhamarkodottan felveti, hogy nincs ez így jól. Júdás meghalt, és mi 11-en maradtunk. Kell egy 12. tanítvány. És valami olyasmit tesznek, aminek talán nem lett tragikus következménye, de tudjuk, hogy hiba volt. A 120-as tanítványi körből kiemelik Mátyást és Barsabbást, és ez egy teljesen emberi alapú választás. A Szentlélek még nem töltetett ki. Hogyan választottak volna a Szentlélek által, ha a Szentlélek még ki sem töltetett rájuk? Szimpátia alapján kiválasztották Mátyást és Barsabbást, úgy gondolták, hogy ők tudnak a legjobban segíteni. Kettőre szűkítették a 12. tanítvány lehetőségét, és nem akarok gúnyolódni, de nagy kegyesen felajánlották Istennek, hogy itt van ez a kettő, ebből válasz. És egy sorsvetést kérnek, hogy Mátyás vagy Barsabbás. A sorsvetés Mátyást jelöli ki, de annyira furcsa az ő helyzete, hogy többet és előtte sem nem olvasunk róla a Bibliában. Ebből arra lehet következtetni, és ez nem egy új gondolat, hogy valószínűleg nem ő lett kiválasztva a 12. apostolnak a Szentlélek által. Én életemben 3-szor kértem jelet Istentől. 2 az elhívásom kapcsán, illetve még egy témában 1. Mind a 3-szor vagy nem kaptam választ, vagy én értettem félre a választ. A lényeg az, hogy bár az elhívásomat más módokon megerősítette Isten, de amikor én kértem jelet, hogy még ezzel is erősítse meg az elhívásomat, történjen meg ez, hogy én biztosan tudjam, egyszer sem reagált erre. Vannak olyan emberek, akikkel Isten így kommunikál, hogy az ő általuk felvetett jelekre ő elmondja a válaszát. Ez nem baj, ez nem szégyen, ez ilyen és olyan, ez más. Nekem meg kellett tanulnom személy szerint, hogy velem Isten nem így kommunikál. Én nem kérhetek tőle semmit, nem erőszakolhatom rá azt, hogy ő hogyan kommunikáljon velem, én csak maradjak csendben és várjam azt, hogy ő majd mit mond. És a tanítványoknak ezt nem igazán sikerült megtartaniuk, és kiválasztották sorsvetéssel Mátyást. Nem titok, hogy a gyülekezet lelkipásztor keresésben van. És a választás kapcsán egy nagyon fontos üzenet, hogy a Szentléleknek kell döntenie. Némileg más a helyzet, mint 2000 évvel ezelőtt, mert hogy ma már minden megtért keresztényre kiáradt a Szentlélek. Így hát nem mondhatjuk azt, hogy mi nem tudnánk a Szentlélek kell dönteni, mert még nincs meg a Szentlélek. Péter legnagyobb hibája az volt, hogy nem várta meg a Szentlélek kitöltését. De mi van ma, amikor a Szentlélek kitöltetett? Őszintén nem tudom. Isten nem adott semmilyen alternatívát nekem arra vonatkozóan, hogy most mit mondjak erről. Azt tudom, hogy a Szentlélek vezetése nélkül nem érdemes személyi kérdéseket meghozni. Hogy mit jelent a Szentlélek vezetése, az bizony meg kell találni. Egy embernek, egy gyülekezetnek és minden keresztény közösségnek. Azért nem érzem úgy, hogy idejövök és osztom az észt, mert a debreceni ifiben ugyanezt éljük át. Egy ifi pásztort keresünk, és látom azt, hogy a személyes szimpátia nagyon sokszor vezeti akár a lelki pásztort is, akár a vezetőséget, akár a gyülekezetet. Tudjuk azt, hogy XY olyan áldottan szolgál, olyan jó itt, akkor valószínűleg jó lesz nekünk is. És ez nem mindig ilyen egyszerű. És nagyon nehéz a Szent Lelket kérni, a Szent Lélekre várni, amikor nem tudjuk, mikor fog válaszolni. De Péteréknek összesen 10 napot kellett volna várniuk, és a Szent Lélek kitöltetik rájuk. És talán éppen meg kellett volna várniuk, amíg Pál apostol megtér. Nem tudjuk, hogy Pált szánta-e Isten a 12. apostolnak, de az nagyon úgy tűnik, hogy Mátyás semmiképp nem. És nem kellett volna sokat várniuk, hogy a Szent Lélek kitöltessen, de nem bírták. Elhozták a személyes barátaikat, ezt a két embert, akiket alkalmasnak tartottak, és felajánlották, hogy majd a kocka eldönti. Ugyanakkor, bár más a helyzet, mégis hasonló. És talán érezzük ezt a hasonlóságot. És nem állítom, hogy ez nem lehet jó. Egymásra találhat gyülekezet és lelkipásztor, akár szimpátia alapján, vagy megerősítések alapján. És erről tényleg nehéz mit mondani, mert Isten ahány gyülekezet, ahány ember annyiféle módon jelezhet. De ezt meg kell találni, ez munka. De a Szentlélek nélkül nem érdemes ebbe belefogni, mert lehet, hogy összejön a dolog, és a gyülekezet életében történnek változások. De lehet, hogy Istennek van egy még jobb terve. Szóval Péter és János a többi tanítvánnyal együtt, a 11 apostollal együtt részesülnek a Szentlélek kiáradásában, a Szent Szellem áldásában. Ezután egy olyan csoda történik, ami soha az előtt nem történt. Elkezdenek nyelveken szólni, aminek hatására 3000 ember megtér. Ez egy olyan kezdő lökést jelentett, ami egyrészt egyértelműen jelezte a Szent Szellem jelenlétét, ha nem lett volna elég a lángok a fejük fölött, illetve az a hatalmas szél, vihar, ami megjelent a Szentlélek kiáradásánál, na akkor most megtapasztalták a tanítványok, hogy mit jelent a Szentlélek. Ugyanis bármit mondtak, azt több náció nyelvére lefordította a lélek. Mint hogyha itt ahányan vagyunk, annyiféle nyelvből jönnénk, és hiába beszélek én magyarul, mindenki a saját nyelvén értené, mint egy tolmácsgép. És ez egy csoda. A tanítványok ezt átélik, és tudják azt, hogy a lélek velük van. És ezek után, hogy kiáradt a Szent Lélek, ők maradnak Jeruzsálemben, ahogy Jézus parancsolta, a sorrend. Tanúim lesztek Jeruzsálemben, Samáriában, és majd a föld végső határáig. De egyenlőre Jeruzsálemben. Ezt tehát megtartják, és maradnak a szűkebb hazájukban, a fővárosban. Péter és János. Kettejük kapcsolata nagyon különleges. Egymással is, meg az Úr Jézussal is. Péter egyrészről tudjuk azt, hogy egy nagyon komoly ígéretet birtokol. Rá fog épülni az egyház. Ezt maga Jézus mondta neki. Ugyanakkor János a szeretett tanítvány. Mindkettejüknek van egy erős kapcsolata Jézussal, és ez némi rivalizációt is okoz köztük. Történik egy érdekes incidens, amikor Zebedeus felesége, tehát Jakab és János anyja, azt kéri Jézustól, hogy hadd üljön az én két fiam a jobb és bal kezed felől, ha visszajössz. Hát nem tudom, hogy Jakabnak és Jánosnak mennyi köze volt ehhez a kéréshez, az édesanyjuk minden esetre nagyon lelkes volt ebben, viszont a többi tanítvány értelemszerűen Jánost és Jakabot kezdik hibáztatni. És aztán elkezdenek azon vitatkozni, hogy ki a nagyobb. Szóval Jakab és János egy picit kihúzták a gyufát a tanítványoknál. És valószínűleg, gyanítom, Péter jelleméből, vehemenciájából fakadóan, hogy azért ő is ott volt a beszólók között. És ő is azt mondta, hogy menjetek már, ne kérjetek ilyeneket magatoknak. És egy picit Jánossal már éleződik a konfliktus. Aztán Péterben talán frusztrációt okozott az is, hogy János a szeretett tanítvány. Hiszen ő Péter, ő mindig ott van, ő mindig megtámogatja Jézust, és néha nagyon csúnyán mellélő, amikor Jézust meg akarja dorgálni, hogy mondhatsz ilyet, és azt nagyon durva választ kap vissza, távozz tőlem, Sátán. De Péter az is, aki először kimondja, hogy te vagy az Isten fia. Szóval Péter nagyon szerette Jézust, és talán elvárta, hogy Jézus is őt szeresse a legjobban, hogy még inkább kiemelt legyen a tanítványok között. Ugyanakkor, és nem tudom, hogy ez pontosan miben nyilvánult meg, de János lett a szeretett tanítvány. Aztán, amikor Jézus megjelenik a Tibériás tónál, és Pétert kicsit lelkigondozni kell, mert az árulása után, bár Jézus győzött, ő egy kicsit azért maga alatt van. Szóval lelkigondozni kell, és Jézus háromszor megkérdezi tőle, hogy szeretsz engem? És harmadikra Péter elkeseredik. De Jézus azt mondja neki, hogy legeltesd az én juhaimat. Semmi baj, el van felejtve. Meg van bocsátva, hogy háromszor megtagadtál, most háromszor elmondtad, hogy szeretsz. Elhitted, és tulajdonképpen ezzel, hogy kimondtad, magadat is emlékezteted rá, hogy bár ezt tetted, de szeretsz engem. És amikor ez megtörténik, Péter megkönnyebbül, rendezi az Istennel való kapcsolatát, fölfelé minden oké, és elkezd horizontálisan is gondolkodni. Elkezd szétnézni, hogy na, hogy most minden rendben, az Istennel rendben vagyok, mi van a többi emberrel? És Jézussal, amikor sétálnak, háta mögött meglátja Jánost. És Péter megkérdezi, hogy és vele mi lesz? Hát ebből a kérdésből nem az aggódás jött ki. És erre Jézus válasza is utal. Péter bizony féltékeny volt Jánosra. És sokkal inkább egy ilyen, velem mi a terved? Tudom, hogy velem mi, legeltessem a bárányaidat, de neki milyen szerepe lesz ebben? Nagyobb, kisebb, mint az enyém? Elkezdi összehasonlítgatni magát Jánossal, és Jézus ebből következtethetünk rá, hogy ez nem volt egy kedves kérdés, azt mondja neki, hogy ez semmi közöd. Ne foglalkozz Jánossal, foglalkozz magaddal. És hiába volt meg ez a feszültség közöttük, a Szent Szellem kiáradása után együtt járnak, kelnek. Együtt mennek a templomba imádkozni. Egyértelmű tanulság. Ha a Szentlélek ott van bennünk, akkor a személyes szimpátiát el lehet felejteni. A szeretet nem egyenlő a szimpátiával. Az, hogyha nekem valaki nem szimpatikus, vagy nem volt szimpatikus egy jó ideig, ha bennem van a Szentlélek, akkor szeretem. És Péter és János tudtak együtt szolgálni, hiába voltak közöttük talán konfliktusok. A Szent Szellem kiirtotta belőlük a rivalizációt, a szeretetlenséget, a féltékenységet. Szóval, ha rendezett kapcsolatban vagyunk Istennel, akkor nem lehet rendezetlen kapcsolatunk az emberekkel, pláne nem a saját testvéreinkkel. Mennek a templomba, a délutáni imádkozás idejére, ami egy zsidó szokás. Egy hagyományos tradíció, amit a zsidók tesznek. És bár Jézus nagyon sok helyen utalt arra, hogy hát ha nem is fölülírni az Ószövetséget, de bizonyos dolgok meg fognak változni. És persze bizonyos dolgokban a tanítványok, az apostolok ezeket követték. Tudták, hogy a fölösleges tradíciókkal nem kell együtt élni. Azokat el kell felejteni. Ugyanakkor egy tipikus zsidó tradíciót, a délutáni imádkozást a templomban követnek. Tudták azt, hogy ők bárhol imádkozhatnak, bármikor szólhatnak az atyához, hiszen ez volt Jézus legfontosabb küldetése, mégis mennek a templomba. Nem akartak ők lázadni, nem akarták ők kiforgatni a világot a négy sarkából. Tiszteletben tartották a körülöttük élőket, és szerettek a templomban is imádkozni. Ráadásul tudjuk későbbről, hogy Péternek azért különösen fontosak voltak ezek a zsidó tradíciók. Neki bizony meg kellett küzdenie azzal, hogy Cornélius tisztátalan vagy nem tisztátalan. És amikor álomban kell szólni, illetve látomásban kell szólni a Istennek neki, hogy már pedig amit én megtisztítok, az tiszta, akkor Cornélius hiába maradt pogány, Péter elmegy hozzá. Szóval ahogy mennek fel a szokásos imádkozásra a templomba délután, ott látják ezt a sánta embert. Ő születése óta sánta, Péter és János pedig megállnak, mert tudják, hogy tudnak segíteni. A sánta alamizsnát kér tőlük, viszont nekik pénzük nincsen. De tudják, hogy tudnak valami nagyobbat adni. Ha Péter ad neki egy-két fillért, valami minimális összeget, akkor talán összejön neki egy kis kenyér. De ez nem egy nagy segítség. És nem egy maradandó segítség. Erre bárki képes. És ki lehet szúrni az emberek szemét egy-két aprósággal, de ha valaki teljes keresztény életet akar élni, akkor megáll, elfelejti, hogy éppen hova tartott, lehet, hogy elkésik a templomból, de nem baj, megáll, és tesz egy gesztust. Felemeli a másik ember tekintetét. Erre még majd kitérek külön. Szóval Péter és János, egészen pontosan Péter itt a vezető személyiség, gyógyulást adott ennek az embernek, és új perspektívát nyitott az ő életében. Nem a pénzt nézték, nem a pénz volt az ő kezükben, nem azzal akartak segíteni, nem önmagukkal, és azzal az erővel, amit rajtuk keresztül a Názáret Jézustól kaptak. És ez egy bár 2000 éves történet, de ma is így van. Ha a pénzorientáltság helyett csak azt adnánk, ami Jézus bennünk, ami nem a kezünkben van, hanem a szívünkben, akkor egészen új perspektívákat nyithatnánk az emberek előtt. Péternek és Jánosnak ez a csoda lehetőséget adott arra, hogy bizonyságot tegyenek Jézusról. És ennek hatására nagyjából egy olyan 2000 emberrel nőtt meg egy csoda hatására a hívők száma. A következő fejezetből tudjuk, hogy 5000-re nőtt a hívő férfiak száma, tehát csak a férfiaké. No, és akkor térjünk át a sántára, akiről itt már elmondtam egy-két információt. A sánta ember születése óta sánta, és tudjuk, hogy a zsidó gondolkodásban ez mit jelentett. Ő bűnös. Valami bűnt követett el, azért van rajta az Isten átka. Amikor a tanítványok még Jézussal jártak, Jézus meggyógyított egy vakembert, egy születése óta vakembert, és azért állt meg a vakember előtt, mert a tanítványok megkérdezték, hogy na, a szülei vagy ő? Melyik volt a bűnös? És Jézus rájuk néz, és azt mondja, hogy egyik sem. De Isten meg akarja dicsőíteni a saját nevét ezen az emberen keresztül. És meggyógyul a születése óta vak férfi. És a tanítványok most már tudják, hogyha egy bénával, egy sántával, egy vakkal, egy testi nyomorékkal találkoznak, akkor nem biztos, hogy bűnös. És ennek a szellemében meggyógyítják ezt a sánta embert. Ugyanakkor a legtöbb ember ezt nem így kezelte. Aki nem ismeri Jézust, az nem így gondolkodott, ahogy Péter és János. A betegsége éppen ezért egyben tisztátalanságot is jelentett. Nem mehetett be a templomba. Ezért hát leült a templom elé, követve azt a sztereotípiát, hogy aki templomba jár, az biztosan adakozik, és napról napra ott kéregetett a templomban, templom kapujában. Szinte oda költözött a templom elé, és minden nap koldult. Minden nap. Ez azt jelenti, hogy éveken keresztül ott ült minden nap. Jézus pedig többször bement a templomba. Jézus többször elment a sánta ember mellett. Mégsem gyógyította meg. Ez talán egy feszültség lehet, de hadd oldjam fel. Ha Jézus meggyógyítja ezt a sántát, akkor az emberek behúznak egy újabb rubrikát a Jézus csodák közé. Ezt is megtette, ilyet láttunk már. Mennyiség, plusz egy, nem oszt, nem szoroz. De Jézus tudta, hogy ha ez az ember néhány hónap múlva gyógyul meg, akkor az nem egy újabb mennyiségi növekedés lesz, hanem az 2000 ember megtérését fogja jelenteni. És Jézus nem azért nem gyógyította meg ezt az embert, mert mulasztásos bűnt követett el. Ne is kezdjünk azon gondolkodni, hogy most itt megbukott-e az alaptézis, hogy Jézus bűntelen. És bizony ez a mulasztásos bűn most megrengeti a hitünket. Mert nem az a mulasztásos bűn, hogyha nem végezzük el mindenki munkáját. Ahol látunk mindenkit, meg akarunk támogatni, tudjuk, hogy ez nem reális, és nem is ez az elvárása, a kérése, a parancsa Istennek. A mulasztásos bűn az, amikor a saját céljainkat keressük Isten céljai helyett. Amikor azok vannak az előtérben. Az a mulasztás, amikor tennünk kellene valamit, mert Isten azt mondja, és nem azt tesszük. Jézusnak nem kellett a sántát meggyógyítania. Ezért nem követette a mulasztást, amikor ezt nem tette meg. Nem ez volt az Isten által kapott feladata abban a helyzetben. Ha hagyjuk Istent beszélni velünk, ha keressük vele a kapcsolatot, meg fogja mutatni, hogy mi a feladatunk. És innentől kezdve rajtunk múlik, hogy azt teljesítjük, vagy a saját céljainkat követjük. Szóval a sánta Pétertől és Jánostól kérdezi meg, adnak-e neki alamizsnát. És Péter és János, ahogy említettem is, azt mondják neki először, hogy nézz ránk. Ez a két szó már többet jelent, mintha bármennyi pénzt adtak volna neki. Azért, mert ezt a sántát mindenki semmibe vette. Ez egy nyomorék, ez felállni sem képes, ez ráadásul tisztátalan. És Péter és János azt mondja nekik, hogy nézz ránk. Nekünk nem egy koldus vagy itt a templom előtt, nekünk számít az arcod, számít, hogy ki vagy, és a názáreti Jézusnak is számít, hogy te ki vagy. Akkor is, hogyha a tested teljesen fizikai értelemben nem tiszta, mert nincs pénzed tisztálkodni. Akkor is, hogyha az emberek azt gondolják, hogy te magad lelkileg is tisztátalan vagy. Jézusnak számítasz így is. És ez a sánta, talán amikor fölnézett, már kapott valamit aznap. Valami lelkit, amiért megérte felkelnie. De Péter és János nem hagyják itt abba. És meggyógyítják őt, ahogy olvastuk is. A názáreti Jézus nevében. Egyértelműsítik, hogy ez nem az ő dicsőségük, ez nem az ő hatalmuk, erejük, csodájuk, ez Jézus miatt történhetett. Belegondoltam, hogy milyen lehetett ennek a sántának a helyzete. Akkoriban nem volt Európai Unió, ami több milliárd forinttal támogatta volna a megváltozott munkaképességűek elhelyezését. Ez az ember esélytelen volt arra, hogy dolgozzon. Egész egyszerűen nem tudott lábra állni. És nem voltak hivatali munkák, ahova őt minden reggel beszállították volna, és ülve, ülőmunkaként elvégezhette volna azt a munkát. Ezek az emberek földművelésből, halászatból, ácsok voltak, és ilyen dolgokból éltek. Egy sánta ember, aki lábra sem tud állni, milyen esélyekkel indult a munkaerőpiacon. Gyakorlatilag halálra volt ítélve. Abból a néhány fillérből élt, amit az emberek oda dobtak neki. És a tisztátalanság. Abban a pillanatban, ahogy meggyógyul, éppen a fent említett nehézségei mégsem arra indítják őt, hogy a munkát kezdje el keresni. Hogy akkor most beálljon egy halászhoz, és azonnal elkezdje a pénzkeresést. Nem. Először bemegy a templomba. A legnagyobb öröme az volt ebben a gyógyításban, hogy megtisztult lelkileg. És azonnal megy, és ezzel a tulajdonképpen megtéréssel elkezdi dicsőíteni az Istent. Mert mi a megtérés? Nyílt egy új perspektíva előtte, és innentől kezdve másra sem tudott gondolni, csak az Isten dicsőítésére. A templomban pedig ugrándozik. Ez nem elírás, ez nem fordítási hiba, ugrándozott a templomban. Nem vagyok büszke rá, hadd meséljek el egy személyes történetet, de talán megvilágítja, hogy miák is vagyunk mi emberek. Utoljára tavaly ugrándoztam, méghozzá egy sportcsapat gólja miatt. Egy elég nagy feszültség szabadult fel bennem, amikor a csapat meglőtte a győztes gólt, és tényleg ugrándozva örültem ennek. És gondolhatjuk, hogy egy szerencsétlen sportcsapat góljánál mennyire nagyobb öröm az, hogy örök életünk van. És ennek a sántának 40 évnyi feszültsége szabadult fel. Ha én egy béna sportcsapatnak így tudok örülni, gondolhatjuk, hogy ő hogy tudott örülni annak, hogy 40 év után, tudjuk későbbről szintén, hogy 40 év körül volt. Hogy tudott örülni annak, hogy megváltozott az élete? És fokozzuk tovább. Mi mennyire tudunk örülni annak, hogy még inkább megváltozott az életünk? Mert nem az van, hogy 40 évesek vagyunk, és akkor még van 20-30 évünk, amit letölthetünk úgy, mint ahogy eddig nem, mert meggyógyult a lábunk, hanem mi az örök életben gondolkodhatunk. Ugyanakkor a templomot, az imaházat nagyon sokszor egy olyan szent helynek gondoljuk, ahol nincs helye a mosolynak, nincs helye a tapsnak, nincs helye a nevetésnek, és pláne nem az ugrándozásnak. Ez az ember azonban mégis így dicsőítette Istent. És nem mindenki ilyen típus. Alapvetően én sem vagyok ilyen típus, aki szélsőséges érzelmeket mutat ki. De ha valaki így teszi, ha valaki így dicsőít, akkor nincs jogunk azt mondani, hogy te ne így dicsőítsd az Urat. Mert látjuk, hogy lehet. Lehet így dicsőíteni, és Isten örömmel veszi, ha ennyire boldogok vagyunk. Van még egy szerepe ennek a sánta embernek, feltartóztatja Pétert és Jánost, akik talán nem is akartak annyira elszaladni, de lehetőségük lett így még több emberhez szólni. Ez nem néhány tucat embert jelentett, akik körbeállták a sántát, hogy hát ez tényleg meggyógyult, ez több ezer ember volt. És ebből 2000 megtért. És ha már rájuk áttértünk, van egy harmadik szereplő csoport, a nép, a tömeg. Ők ott a templomban és a templom körül áldogálnak, imádkoznak, nézelődnek, ki mit, ki hogyan. De amikor a sánta meggyógyul, a Szentlélek nagyon-nagyon komoly erővel jelenik meg azon a helyen. Olyan erővel, amit talán legutoljára a 3000 ember megtérésénél lehetett tapasztalni. És amikor az emberek megérzik a Szentlélek erejét, akkor három módon reagálnak. Ezt a három kifejezést olvassuk. Csodálkozás, döbbenet, félelem. A csodálkozást talán értjük. Meggyógyult egy 40 éve sánta ember, akit ott láttunk minden nap, szerencsétlen volt, tisztátalan volt, feküdni alig tudott, ülni alig tudott, és most itt ugrándozik. Hát ez vajon hogy történt? Csodálkozás. Aztán a döbbenet, hogy ezt két halászember csinálta? Na ez azért már elég megdöbbentő. És a harmadik, a félelem. Mert ami a sánta embernek egy új életet jelentett, és ami őt örömre, ugrándozásra fakasztotta, az a nem megtért embereknek, az a tévegő embereknek félelmet jelentett. Ez az erő, ami a sántának segített, az erő, ez az erő képes arra is, hogy lesújtson. És az emberek megijedtek, félni kezdtek. Mi ez az erő? És ez a félelem vezette őket arra, hogy egyre nyitottabban hallgatják Pétert és Jánost, akik elmondják, hogy nem feltétlenül kell félni ettől az erőtől. Akkor van okotok félni, hogyha nem hisztek az Úr Jézusban. És az emberek hisznek az Úr Jézusban. És a félelmet felváltja a hit, az öröm, az abban való bizalom, hogy örök életük van. Néhány hét alatt 5000 ember tért meg. Talán nem is hetekről beszélünk. 5000 ember. A baptista egyháznak jelenleg 11000 tagja van. És ez csökken. Hol a Szentlélek? Hol a Szentlélek a gyülekezetekben? A legtöbb gyülekezet is egyre kevesebben van. Egyre csökken. Létszámában is, és talán hitében is. Hol a hit? Hol a Szentlélek, amely megnyer az Istennek embereket? Hol vannak a Szentlélekkel betöltekezett keresztények, akik hajlandóak a saját céljaikat alárendelni Isten céljainak? Akik nem a pénzt keresik, akik nem a munkát keresik, kizárólag azt, hogy hogyan tehetnek boldogabbá másokat, és hogy hogyan tudják dicsőíteni az Istent, mint ahogy Péter és János. Nem azt keresték, hogy most akkor valahogy meg is kell ám élni, akkor picit halászunk, picit meggyógyítgatunk, hanem mentek, és nem volt pénzük. Péter elmondja, nincs aranyunk, ezüstünk, nincs pénzünk, azt adjuk, amink van. Feladtunk mindent, de van Úr Jézusunk. A sánta meg szintén nem a pénzt kezdi el hajhászni, hogy na most már van munkám, kitörök a nyomorból, és olyan életet építek fel, amiről álmodni sem tudtam. Nem. A templomban egy dicsőíteni az Istent. És hol van a hit? Hogy Jézus által mi is csodákat tehetünk. És nem feltétlenül arra gondolok, hogy gyógyítást, bár hiszek abban is. De nem mindenkinek kell gyógyítania. Viszont egy megtérő ember nem csoda. Nem nagyobb csoda, mint egy meggyógyult ember. Erre Jézus is utal, mikor a tetőről engedik le hozzá a sántát, a nyomorékot, a béna embert, hogy persze, meg tudom gyógyítani, de az, hogy megtér, az nagyobb csoda. Tehát nem azt kell keresnünk feltétlenül, hogy az első hajléktalant valami csoda folytán, vagy az első mozgássérültet kiemeljük a székéből. Ennél sokkal nagyobb csoda, és talán még könnyebb is, hogyha megtérőket hozunk Istennek. És ez csak az elköteleződésen múlik. Ez nem bonyolult, de nehéz. Ezt tudom. És Isten is tudja. Mégis ezt kéri. Jézus hatással akar lenni az emberekre. 3 éven keresztül emberként volt hatással. Letelt a 3 év, és azóta eltelt 2000. És az elmúlt 2000 évben rajtunk keresztül akart hatással lenni. Keresztényeken keresztül, akik megtértek. És 11 emberen keresztül hatással volt 5000-re, majd 10000-re, majd talán 100000 körülre. A mai nap meg állítólag több millió, több milliárd keresztény él a Földön. Hány, mekkora hatással lehetne ez a... Ha nem is mindenki, de nem is mondok nagyot. 1-2000 ember, akik teljesen odaszánják magukat. Vagy hogy még reálisabbak legyünk, mondjuk Egerben. Ha van 1-200 ember, a 12-nek sikerült, és hol mondja Isten, hogy a Szentlélek ereje folyamatosan csökken, és akik minél később élnek, annál kevesebb szent lelket kapnak. Hol olvassuk ezt a Bibliában? A Szentlélek kinek-kinek mennyit ad, az az ő saját döntése. De arra nincs utalás, hogy Péteréknek sokat adott, de akik utána jönnek, már nem kapnak. Ez hit kérdése, ez odaszánás kérdése. Ha ebben nem akarunk partnerek lenni, akkor van okunk félni a Szentlélektől. De ott van a megtérés lehetősége. Péter és János felajánlották ezt, és meg lehet ragadni. Megragadjuk, áldottak leszünk. Isten áldott eszközei. Legyen így. Amen.